Dicsérjétek az Urat, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr? Ki beszélhetné el minden dicsőtettét? Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod. Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a kolossi gyülekezethez írt levele harmadik részéből olvasom, a harmadik résznek az első 4 verséből. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Amen. Kedves testvéreim, nem gyakran szoktuk említeni, vagy gyakran beszélünk erről, de ebben a körben ezt is megtehetjük, hiszen vannak itt olyanok, akik tanulják ezt, vagy tanítják is akár. Másrészt pedig mindannyian tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem lényegtelen az, hogy milyen élethelyzetünkben, akár milyen életkorszakunkban, milyen állapotunkban, akár fizikai testi állapotunkban, milyen lelki állapotunkban történnek velünk a dolgok, érnek bennünket mindazok, amiket átélünk. Nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban és ki hogyan szólít meg bennünket, másként tudunk ezekre reagálni, másként tudjuk ezeket fogadni, könnyebben, nehezebben dolgozzuk fel, talán más választ adunk, hogyha eltérő az átlagostól, a megszokottól a lelki állapotunk, és ennek sok-sok következményét aztán mi is látjuk minden nap. És így van ez az igével is. Nem mindegy, hogy milyen állapotunkban szól hozzánk, vagy szólít meg bennünket Istennek az igéje. Lehetünk zárkózottak, lehetünk nyitottak, jókedvűek, rosszkedvűek, sokfélék lehetünk, sokféle állapotban lehetünk akkor, amikor Isten igéje hozzánk szól, és ez nem lényegtelen, és ezt kár is volna elhallgatni, még inkább tagadni, hogy az, hogy mi éppen hogyan vagyunk, az nagyon is fontos lehet. És erről a Bibliában is van példa, hiszen csak 3-at hadd említsek, nemrégen olvastuk a kalauz szerint a kivonulás történetét, és ott a fáraót is rendszeresen megszólítja Isten igéje. És mondhatjuk így, hogy nem volt jó paszban a fáraó, amikor ezek az igék elérték őt, és hát ennek a következményét aztán nem csak ő szenvedte, elsősorban nem is, hogy a végén aztán ő is, hanem nagyon sokan mások megszenvedték azt, hogy ő hogyan tudott reagálni Isten megszólító, Isten elhangzó igéjére. De egy másik példa, amikor Ézsau és Jákob történetében arról olvasunk, hogy Ézsau hazaér, és ott meglátja, hogy az öccse főzi azt a finomságot, akkor egyáltalán nem volt lényegtelen a következményekre nézve sem, hogy Ézsó éppen fáradt, éppen éhes, éppen kimerült volt, és hát ezért történhetett meg az, hogy azért vegytál ételért lemondott az első szülőtségi jogáért. És egy újszülőség példát is hozzátehetünk, mindannyian egészen biztosan sokszor elgondolkoztunk azon, hogy vajon Saul ott a damaszkuszi úton milyen állapotban volt, írja az ige, hogy egyébként öldöktéstől jegve járt a keresztények a nyomában, és ebben a lelki állapotában, ebben a fizikai állapotában, ebben a felajzott állapotában, ebben a készülségben érte őt Jézusnak a megszólító igéje. És éppen ez a biztató, hogy látjuk azt, hogy a döntő és a lényegi az mindig az, hogy Isten igéje mit mond nekünk. És abban is biztosak lehetünk, hogy a Szentlélek elvégzi az igének a munkáját mindannyiunknak a szívében és az életében. De mégis jó azt most, ezt még bevezetőnek szánom, elgondolkodnunk, hogy mi vajon milyen állapotban szoktuk hallgatni Isten igét, És hát éppen itt ebben a közösségben, amikor nem vasárnap délelőtt ünnep istentiszteletre készültünk fel, öltöztünk fel és vonultunk be a templomba, hanem itt mégiscsak munkahelyen vagyunk, és épp hogy letettük a ceruzát, mindjárt majd felvesszük, talán be se húztuk az irodaajtaját, nem kapcsoltuk ki a számítógépet, a villanyt, letettük a szerszámot már a reggeli műszak után, és majd jön a következő, a folytatás. Tehát itt olyan állapotban lehetünk, olyan lelki állapotban, olyan fizikai állapotban, talán még álmosak vagyunk, talán már felbosszantott valaki, talán feszültek vagyunk, hogy mi lesz ma velünk, és ezért jó tudnunk azt, hogy Isten ígéje bennünket mindig úgy keres, hogy mindig a javunkat akar, és mindig személyesen akar hozzánk szólni. És ezt azért is hangsúlyozom, mert ennek a most hallott rövid szakasznak a központi mondanivalója mégiscsak az a tulajdonképpen aranymondás, hogy az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. És ez most nekünk hangzik, aki az előbb mondtuk, éppen csak, hogy letesszük a munkának a terhét, örömét, boldogságát, ki hogyan éli meg, de hát a földiekkel foglalkozunk. A munkánkkal, amiben ott van a megélhetés is, ott a többiekkel törődés, ott az összhang megteremtés, az együttmunkálkodás, tehát itt ezekkel a földiekkel törődünk most, ez a kötelességünk, mondhatjuk így is, és így halljuk Isten igényét, hogy tehát az odafennvalókkal törődjetek, azokat keresétek, és ne a földieket. És hát ez pedig azért jó magunkban is tudatosítanunk, mert az előbb mondottakat, a saját állapotunkat, fizikai, testi, lelki állapotunkat is, mert hogy az igének a félreértése, a nem helyes megértése az könnyebben megtörténik velünk, hogyha nem alkalmas lelki állapotban talál bennünket az ige. Ezt is kár volna tagadni, hogy az igét bizony félre lehet érteni. Nyugodtan fogalmazhatunk, hogy is félre is szoktuk érteni, mi sem vagyunk mentesek ettől. Ezért is hangsúlyozzuk mi, hogy a gyülekezetben, a közösségben olvasott, hallott, megértett, elfogadott igaz, az mindig segít abban, hogy megóvjon bennünket a közös igeértés a tévedésektől, a félreértésektől. Félreértések pedig amúgy is vannak az életünkben, ezt is kár volna tagadni, ez mindannyiunk életének a része, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de félreértések történnek velünk, bennünk, körülöttünk, közöttünk, és hát tudjuk, hogy ezek a félreértések lehetnek ártatlanok, amiket észre se leszünk szinte, lehetnek még akár humorosak is, és akkor jó, derülünk rajta, vagy nevetünk, hogy félreértettük, nem baj, most már kiderült, akkor minden rendben van. De vannak azért súlyosabb esetek is, amikor akár kárt okozhat, akár fájdalmat okozhat a félreértés, és hát azt is tudjuk, hogy van, amikor tragédiába torkolhat az, hogy valaki félreértett súlyosan valamit. Én szeretnék a saját életemből példát mondani, jó régit, ami azt gondolom, hogy érzékelteti, hogy hogyan éltünk bizonyos korszakban. A szüleim engem annak idején arra biztattak, hogy mindig legyek szorgalmas, hiszen hatodik gyermekként olyan sokat már tőlem nem vártak, meg hát amúgy is a talentumait az ember nem maga válogatja meg, vagy éppen az ellenkezőjét. De azt mondták nekem, hogy ha szorgalmas vagyok, akkor az a többiek is részt veszik, az jól fog esni, az nekem is jó, és majd meglátom, hogy az előbb-utóbb mégiscsak jutalmat kap már a szorgalmasság. És hát igyekeztem megfogadni a tanácsukat, amit általában szép szóval azért nem mindig csak azzal, de igyekeztek rávenni erre. Példát azt nagyon jók mutattak, és az iskolában például jelentkeztem én is tanulmányi versenyre, amikor negyedikesek voltunk, már nagy negyedikesek, és a megyei tanulmányi versenyt, hogy nem, megnyerte a mi négy fős csapatunk. Úgy is kaptuk az oklevelet, a tárgyutalmat, de hát nem ez volt igazán vonzó, hanem az volt akkor a nagy szó, hogy kéthetes nyári táborozást ígértek a győztes csapat tagjainak a zánkai úttörő táborban. És ez akkor óriási szó volt, hogy 1975-ről beszélek. Úgyhogy nagyon, nagyon boldogok voltunk, készültünk, míg nem aztán úgy a tanév vége előtt egy néhány héttel kiderült, hogy majd bökkenőn nem mehetek a csapattal zánkára az úttörő táborba, mert az iskola vezetése szégyelte volna, hogy a református lelkésznek a fia ott van az úttörő táborban, jutalomképpen ráadásul, és ezért született egy olyan megoldás, hogy hát volt annak a csapatnak egy tartalékjátékosa, így utólag, és akkor őt betették az én helyem, és akkor ugye a kontingens megvolt, de én meg azt tapasztaltam, hogy hát itt valami nagy félreértés van, a szorgalom akkor mégsem nyeri el a jutalmát, még akkor sem, amikor az nyilvánvaló. Tudnék még ilyen példákat mondani, inkább ezt azért hoztam, hogy ki a saját életében felfedezhessen, akár visszamenőleg is, olyan példákat, amikor mégiscsak javára vált a keserűség egyébként, mint ahogy nekem is abban az esetben, és később aztán kompenzált is ezt az Úristen, de rávilágít arra, hogy a félreértések nem mindig ártatlanok, nem mindig humorosak, van amikor, és az előbbi példánál természetesen sokkal komolyabb következményeik is vannak. És hát ezt az igét, aminek a középpontjában, tehát ez vagy az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel, ez bizony félreértik a nem hívők is, beszéljünk először róluk, hiszen a nem hívők a keresztényekre nagyon sokszor mondják azt, hogy hát élhetetlenek. Nem igazodnak el jól a világ dolgaiban, nem tudják, hogy érdemesíteni a saját érdekeiket, hát élhetetlenek. Benne jobb szót nem találtam, most gondolkodtam itt az elmúlt napokban, vagy készültem. És ilyen hol gúny, hol lesajnálás, de ők tudják a magyarázatot is, hogy hát persze, hogy nem, hiszen hát ők a mennyekkel törődnek, meg van írva. A mennyekkel törődnek, mennyországot várják, Jézust várják, Isten vésznek, angyalokról is szól a Bibliában, hát hogyan is törődnének a mindennapi betevővel, vagy a praktikus dolgokkal. Egész biztonság abban, hogy ezt sokan hallottuk már, és erre mi azt válaszolhatjuk a Bibliával természetesen, hogy mi sem áll távolabb a Szentírás teljes bizonságtételétől, mint az, hogy ne becsülnénk, ne értékelnénk, és ne tennénk meg mindent ennek a föld életünknek a megélhetéséért, annak a kiteljesítéséért, a mások javára munkálkodásért, hiszen egyrészt éppen Pál apostol írja a tesszalonikaiaknak, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, csak ezt a nem hívők nem tudják, hogy bibliai idézet egyébként, de ezt Pál apostol mondja, hogy aki arra gondol, hogy majd a mennyeiken ér, majd már jön vissza Jézus, és tétlenkedik, akkor annak ne adjatok enni. És ez örök érvény természetesen, ma is így van, és nagyon is jó példákat mutatnak a keresztények, hogy mennyire fontos ez a földi élet, hiszen mi Isten ajándékaként fogadjuk, tehát nekünk kell a legjobban megbecsülni mindazt, amit itt ránk bíz Istenünk. És a másik, amit a félreértés elmutatunk, hogy a hívők is félreértjük sokszor ezt az igét. Mert amikor ezt olvassuk, ezt megtanultuk, vagy ezt újra halljuk, hogy odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, akkor leginkább, vagy leggyakrabban, vagy sokszor arra gondolunk, ami a következő részben jön majd az apostol bizonságtételben, hogy tehát szálljunk szembe a bűnnel. Öldököljük meg még a saját tagjainkat is, hogyha azok a bűnre visszerint, hogy ezt Jézus is mondja, hogy a szemünket, a szánkat, a végtagjainkat. Tehát az egy másik tanítása a Bibliának és az apostol bizonságtételének. Itt nem arról van szó, hogy a bűn ellen hogyan harcoljunk, hogy az milyen áldozatokat követel tőlünk, vagy milyen lemondással jár, és mekkora küzdelem egész életünkben, hanem itt másról van szó, itt arról ír az apostol az előző, tehát a másik fejezetben és az előző részekben ott olvastuk, hogy milyen is a megváltottak élete az Úr Jézus Krisztusban. És itt érezzük rögtön azt a különbséget, amit a keresztényeknek, egyháztagoknak, illetve a Jézusban valóban feltámadtak között van. Tehát vannak, akik már elfogadták Jézus kereszthalálát, ővele így fel is támadtak a halálból, és róluk írja, mondhatjuk így, reméljük rólunk írja az apostol, hogy ti tehát ne a földiekkel törődjetek, hanem azzal, ami Jézussal a mennyben van, ezért fogalmazik, hogy a mennyeiekkel. Ahhoz, hogy feltámadhassunk az Úr Jézussal, így írja Pál is, előbb meg kell halnunk. Ezt itt többször is írja az a most napokban olvasott ige szakaszokban. Aki meghalt az Úr Jézussal együtt, az eltemettetett mindannak, ami világ szerint való, ami emberi bölcselkedés szerint való, ami a saját gondolataimból sarjadzik ki, eltemettetett, és készen áll arra, hogy feltámadjon arra, ami isteni, ami Jézustól való, amit ő ajándékoz nekünk. És itt egészen konkrétan és pontosan arról van szó, hogy egyedül Jézus érdeme az, amely megnyitja nekünk is a mennyországba vezető utat és a mennyországnak a kapuját, hiszen Jézus, aki meghalt és a pokolra alászállt, de feltámadott és mennybe ment, ezen az úton hív bennünket maga után, és ő nyitotta meg a mennyország kapuját, és ezért juthatunk be oda. És Pál apostol azok ellen a tévtanítók ellen szól, és tőlük óvja a kolossiakat és a mai keresztényeket is, hogy ne engedjenek annak a tévtanításnak, kísértésnek, csábításnak, hogy a saját érdemeikben bízzanak. Hogy Jézus érdeme helyett, vagy Jézus érdeme mellé a saját érdemeiket tegyék oda, és önmagukban bízzanak, hogy ezekben az érdemekben bízzanak, hogy így juthatunk majd a mennybe, hogyha ezekkel a, és így ért az apostol a földit, ezekkel a földi emberi bölcsességekkel, részletekkel, emberi parancsokkal, rendelésekkel gondoljuk kiérdemelni a mennyországot. Ettől az apostol, és különösen is ennek nyomán attól az elrugaszkodott kegyességtől, amelyik pont ezt teszi, amit az előbb mondtunk, amelyik tovább igyekszik gyűjteni a saját érdemeit, amelyik önmagát akarja igazolni, és amelyik jobban biztosítva látja a mennybe vezető utat, hogyha nem hagyatkozik, nem egészen hagyatkozik Jézusra. És azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak ismerős. És azt hiszem, hogy érdemes tisztáznunk önmagunkban is, ha volt az a félreértés, hogy a mennyekkel törődni, és nem a földiekkel, az ezt jelenti tehát, hogy ne bízzunk abban, hogy a földön elvégzett jó tetteink, gyűjtött érdemeink alapján azok mentén juthatnánk be a mennyországba. Mert ez az elrugaszkodott kegyesség, amelyet említ az apostol részletez is, ez nem az Urat imádja, még akkor sem, ha ilyen kifejezéseket használ, vagy frázisokkal él, hanem valójában önmagát igazolja. És nagyon könnyű ennek a kegyességnek az útjára rálépni, hiszen ez a szívhez szóló, ez olyan biztató, és ezt sokan gyakorolták akkor is, és valószínűleg ma is sokan erre az útra tévednek rá. Ettől óv bennünket is az apostol. Amikor tehát ma az bevezetőben tettek szerint különböző lelki állapotban, jobb vagy kevésbé jobb paszban hallgatjuk, halljuk ezt az ígét, és esetleg arra gondoltunk, hogy hát hogyan ne kellene már foglalkozunk a földiekkel, hogyan is lehet nekünk most a mennyek összpontosítanunk, akkor tudhatjuk, hogy erről szól az apostol, erre kér bennünket, és ezt ajánlja nekünk, hogy mi is újra, ha kell, hagyatkozzunk egyedül Jézus Krisztusnak az érdemére, mert ő, mert csak az ő érdeme, juttat bennünket a mennyországban. Nagy kérdés természetesen, és ezt is szabad feltennünk ebben a közösségben, hogy tényleg meghaltunk-e az Úr Jézus Krisztussal? Tényleg eltemettettünk-e a világ elemeire nézve? Tényleg feltámadtunk-e már az Úr Jézus Krisztussal? Mert ha ez így van, akkor nekünk így szól az ige. Ha még nincs így, akkor pedig erre bíztat bennünket most a lélek munkája, hogy halljunk meg bátran a világiakra, a földiekre, az emberiekre nézve, a saját érdemeinkre nézve az Úr Jézussal, mert ez megtörténik, akkor támadhatunk fel ővel együtt az új és az örök életre. Amen. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztusunk, mindazt, amit értünk, megtettél, amit értünk, elvégeztél, és mindazt, amit szent lelkeddel bennünk is elvégeztél már. Segíts nekünk újra teljesen rád hagyatkoznunk, hiszen megvalljuk, hogy nagyon jól látjuk a magunk érdemeit. Nagyon jól látjuk sokszor a mások érdemtelenségét is, de könyörülj meg rajtunk, hogy ne önmagunkban bízzunk, ne az emberi lehetőségekben, hanem egyedül te benned. Kérünk ezt, végezd el, ha neked úgy tetszik, ma is bennünk. Amen. Imádkozunk az úri imádsággal együtt, hangosan mondva, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük Isten áldását, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.